Örülj szemszűz, általad ragyog az öröm, örülj anyánk, általad az átok megsemmisül, örülj örvendjel esett Ádám vigasztalója, örvendezzél Éva könnyeinek szivárványa. Örülj szemszűz, emberi tudás fölé nyúló égi hegycsúcs, örülj anyánk, angyaloknak is beláthatatlan mélysége, örülj örvenj, te vagy a király trónusa, örvendezzél, öletben tartod azt, ki mindent tart. Örülj szemszűz, soha ki nem húnyó hajnalfény, örülj anyánk, végtelen folyamok kimerítetetlen forrása, örülj örvendj, levendula olajtartó, örvendezzél Krisztus illatainak édes áradása. Örülj szemszűz, szent léleknek aranyos bárkája, örülj anyánk, örök javak kifogyhatatlan kincses tára, örülj örvendj, el nem jegyzett jegyes, örvendezzél, alleluja. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, nagy nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves Már Rádió hallgatókat. Az imént a szűzanyát dicsérő, tisztelő kereti testvéreink által gyakran énekelt énekből idéztem egy pár verses strófát, hiszen a boldogságos szűzanyára emlékezünk a mai napon, akit úgy szólítunk meg, hogy egyházunk anyja. A pünköst vasárnapjára, következő vagy másnapjára helyezett Mária az egyház anyja ünnep egészen új keletű. A Loretói Litániában 6. Pál pápa iktatta be az egyház anyja megszólítást, a Mária az egyház anyja ünnepét pedig Szent II. János Pál pápa vezette be, illetve engedélyezte a lengyelországi püspökök kérésére. Továbbá jóvá hagyta, hogy azokban az országokban, ahol a püspöki kar konferenciáig érik a pünkös vasárnapot követő hétfőn, Szűz Máriát, mint az egyház anyját ünnepeljék. Ferenc pápa rendelkezése nyomán 2018. március 3-án az Isten tiszteleti és szentségi kongregáció elrendelte a boldogságot Szűz Máriának, az egyház anyjának kötelező emléknapját, amelyet a liturgiában pünkösd vasárnap utáni hétfőn ünneplünk. Kedves hallgatók, vajon mi az indíték annak, hogy az egyház az utóbbi időben hangsúlyozottabban ünnepli Máriát az egyház anyjaként? Három tényezőre szeretném visszavezetni ezt, három okot felmutatni. Miért indokolt és szükséges különösen a jelen pillanatban Szűz Máriát az egyház anyjaként tisztelni? Az első bibliai ok, vagyis egy középkori keresztény író szerint az egyházat nem lehet egyháznak nevezni, ha nincs jelen Jézus anyja, Mária és Jézus testvérei, tanítványai. Hiszen tudjuk, hogy a Jézus a tanítványait nevezte testvéreinek, amikor föltámadása után így szólt Mária Magdolnához, menj, és jelensd Péternek és az én testvéreimnek, világos egyértelmű, hogy ezen az ő tanítványait érti. Tehát ahol nincs jelen a szűzanya, és ahol nincsenek jelen az apostolok, azt a közösséget nem lehet egyháznak nevezni. Innen érthető, hogy az apostoli hitvallásban, a hiszekekben mindig hangsúlyozottan mondjuk, hiszek az egy szent katolikus és apostoli anyaszent egyházat. Tehát ahhoz, hogy a mi egyházunk megérdemelje ezt az elnevezést, szükséges, hogy jelen legyen benne az apostoli jelen, az apostoloknak a tanítása, az apostoli utódoknak és a püspököknek a kormányzása, és az apostoli kollégiumban az apostoli közösségnek a feje, aki kiváltságos helyet foglal az apostoli utódok között, ez pedig Szent Péter apostol utód, a Róma püspöke, a pápa. De ugyanúgy szükséges, hogy Mária Jézus Krisztus anyja is jelen legyen az egyházban. Azért, mert a Szentírás egyértelműen tanúskodik arról, hogy az apostolok közösségében, az első hívők közösségben, ha nem is minden alkalommal, de néhány kiváló alkalommal ott találjuk, látjuk Máriát, Jézus anyját. A Szent János evangéliumban, amikor a kánai mennyegző elbeszéléséről olvasunk, akkor a Szentíró, az evangélista külön kihangsúlyozza, hogy anyjával együtt Jézus és a tanítványok is hivatalosak voltak a kánai lakodalomban. Amikor Jézus a kereszten haldoklott és az első egyháznak, A többi tagja mind megfutamodott, Péter apostol is, aki nagyon hősködött még ott az olajfák egyén, de hiányzott belőle az álhatatosság és a kitartás. Az egész egyházból kit látunk Jézus Krisztus mellett? Egyetlen tanítvány, akit Jézus szeretett, és Jézus édesanyját, Máriát. Jézus szavaiban, hogy íme a te anyád, íme a te fiad, a végrendeletét kell felismerni. Egyértelműen Máriára bízza az egyházat, a szeretett tanítvány személyében, és a szeretett tanítvány személyében jelenlevő apostoli egyházra bízza anyját, Máriát. A Szentíró az apostolok cselekedeteiben az apostolokat mind felsorolja név szerint, az asszonyok közül csak egyetlen említ név szerint, ez Mária Jézus anyja. Tehát a születendő egyházban, az egyház kezdeteinél, az egyház első pillanataiban az apostolok mellett mindig ott találjuk Jézus anyját, Mária. Ezért mondhatjuk, hogy mivel a születendő egyháznál jelen van, ő nem csak Krisztusnak az édesanyja, hanem anyai kapcsolat fűzi őt az egész egyházhoz is. A másik szempont, ami miatt a katolikus egyház az utóbbi időben hangsúlyozottan ünnepli Máriát, mint az egyház anyját, gyakorlati lelkipásztori szempont. Az egyház rá akar mutatni arra, hogy a hiteles Mária tisztelet szerves része, alkotó elem a katolikus vallásosságnak. Mi a célja a katolikus vallásosságnak? Az, hogy Istent megismerjük, hogy neki szolgáljunk, embertársainkat, telebarátainkat, hogy őt embertársainkat megismerhessük, megszerethessük, és hogy az örök élet eljusson. Ha ez a célja egész vallásosságunknak, kereszténységünknek, akkor a Mária tisztelet nem lehet idegentest, vadhajtás a mi vallásosságunkon, amelynek semmi köze az egész egyház vallásosságához. Talán félt is tartott az egyház attól, hogy kialakul egy helytelen álláspont, hogy a papok, esetleg a férfiak általában barátkoznak az Úr Jézussal, a hivatalos egyház végezze el az ő szentmisét, mi pedig, mivel úgysem értünk az egészből sokat, nekünk itt van Szűz Mária, nekünk jó lesz az is, hogy a Mária tiszteletünkkel, függetlenül a püspököktől, függetlenül a pápától is, papoktól gyakoroljuk olykor kétes buzgóságunkat, amit mi vallásosságot nevezünk. Az egyház meg akarja akadályozni az ilyen fölfogást, amikor rámutat arra, hogy a Mária tiszteletnek összhangban kell lennie az egész katolikus egyház tanításával és életével. A Mária tiszteletnek szervesen hozzá kell kapcsolódni a vallásossághoz. Ez volt talán a második szempont, ami miatt az egyház nagyon is hangsúlyozza, hogy Mária az egyház anyja. Tehát a Mária tiszteletnek a helye nem az egyházunk kívül, hanem az egyház keretein belül van. A harmadik, talán a legfontosabb szempont, az egyház ráeszmila a Mária és az egyház közötti hasonlóságra, hogy nem mondjam azonosságra. A szűzanya és az anyaszent egyház közötti hasonlóságra, ahogy ugyanis a názáreti szűz világra hozta Jézus Krisztust, az Isten fiát, mint történelmi személy, tesz szerint, úgy az egyház, az anyaszent egyház vízből és szentlélekből új életre szüli a Szentlélektől megszentelt gyermekeit, az ő fiait, a híveket, és így a szűzanyához hasonlóan az anyaszentegyház világra hozza Krisztusnak a titokzatos testét, az újra és újra megfiatalodó egyházat. Azután az édesanyja hivatásához hozzá tartozik nem csak az, hogy világra hozza gyermekét, hanem hogy táplálja. Az anyaszentegyház Krisztus tanításával, az evangélium tanításával és Krisztus testével, az oltári szentséggel táplálja az ő gyermekeit. Íme itt is egy hasonlóság a szűzanya és az anyaszentegyház között. Mi tartozik még az édesanyja hivatásához? Hogy nevelje, méghozzá önállóságra nevelje a gyermekeit. Az igaz édesanyja nem engedi gombamód felnőni a gyermekeit, hanem neveli őket, tudatosan odafigyel rájuk. Az egyháznak, az anyaszentegyháznak is hivatása és kötelessége, hogy nevelje a gyermekeit. Sajnos számos esetben megértük azt, hogy például a keresztség szentségét igénylik a hívők a gyermek számára, de a katolikus nevelést már nem, vagy a gyermek később itt arra már nem jár. A szülőnek a nevelés elidegeníthetetlen joga és kötelessége. Az egyház sem veti el tőle ezt a jogot, csak segítheti őket a gyermekek vallási nevelésében, de köteles is segíteni ebben azoknak, akik kérték, hogy az egyház új életre szülje az ő gyermeküket vízből és szentlélekből. Ezért nem szabad rossz néven venni, az egyház olykor nevelni akar bennünket. Az egyháznak édesanyaként ez a kötelessége. azaz önmagát, tagadja meg, ha nem neveli gyermekeit. Ha nem használ a szép szó, akkor keményebb hangon. Ha kemény beszéd sem használ, akkor az egyházon belül jóváhagyott intelmekkel, megszorításokkal. Tehát az egyháznak, mint édesanyának, mint a Szent Egyháznak, ha nem akarja, hogy gyermekei lelki fogyatékosok legyenek, akkor kötelessége önállóságra nevelni őket. Néhány korosztály felnövekedett, akik kitűnő hívők tudtak lenni a tömegben, de nem volt önálló kereszténységük. Nem a mi dolgunk, hogy mások felett ítélkezzünk. Majd meglátjuk, mi lesz a most felnövekvő korosztályból, de tény, hogy az elmúlt évszázadokban a hívő keresztények ott tudtak lenni a tömegben, amikor a tömeg ment a templomba, és ott el lehetett veszni. Amikor azonban arról van szó, hogy önállóan a mindennapi életben, a megpróbáltatások közepette hívők legyünk, akkor bizony gyakran nem álljuk meg helyünket. Nem egyszer csődöt mond a kereszténységünk, mert nem engedtük, hogy önállóságra neveljenek bennünket. Rosszul cselekedne az az édesanyja, aki mindig ott lenne gyermeke mellett, és mindent a szájába rágna, most tedd ezt, most tedd azt. Az igazi szülő olyan önállóságra neveli, úgy indítja el az életben a gyermekét, hogy az később majd meg tudja állni a helyét. Nem is szólva arról, hogy ha bár akadnak kivételek, az életnek továbbra is az a rendje, hogy a gyermekek túlélik a szülőket. Az a fiú, az a lány kapott jó nevelést, aki meg tudja állni a helyét az életben akkor is, amikor a szüleit már régóta sírhalom fedi. Ugyanígy van az egyházban is. A jó tartós nevelés azt jelenti, hogy keresztény tudok lenni akkor is, amikor nincs ott mellettem az egyháznak a tanítóhivatala, hanem az élet összetett helyzeteiben is meg tudom határozni, hogy érett keresztényként hogyan kell viselkednem és döntenem. Ehhez a gondolathoz hozzáfűződik az, hogy az Anyaszent Egyháznak különösen a mai világban egyértelműen és határozottan vissza kell utasítani mindent, ami divathóbort, ami csak talmaláng, ami pillanatnyi lelkesedés. Ezek igazi szülési fájdalmak, mert az egyháznak állandóan latolgatni kell, hogy mi az az értékes a múltból, amit meg kell tartania, amit át kell mentenie, és mi az az értékes az újból, amit magáivá kell tennie. Mi az a régiből, amit nélkülözte, és mi az a régiből, amit be kell építeni. Mi az újból, amit nem szabad semmi áron magáivá tenni. Még akkor sem, ha úgy tűnik, hogy ennek árán biztosan többen jönnek a templomba. Ezek igazi vajudások, gyötrelmek, amelyek igen-igen próbára teszik az egyházat, mert tapasztalja, hogy az idősek közül nagyon sokan elidegenedtek, mert már nem érzik magukat otthon az egyházban, mert ragaszkodnak bizonyos külsőségekhez, amelyek értéktelenek voltak a fiatalok, mert nem jöttek az egyházba, azért, mert csak a régit látják benne. Nem pedig azt a maradandót, amely őket is boldogítaná. Idegennek ért múzeumnak csupa régi dolgokkal tele. Ez az átmenet valóban szülési fájdalmakat jelent. Mert valamikor a hittanár a pap az iskolában a hittanos gyermekeket szinte tárcán kapta. Bejött az osztály, beleadta az órát. Ma azonban az egyháznak, a papoknak minden egyes gyermekért, minden egyes hívőért külön meg kell küzdenie. Minél egy gyermeknek a hittanra járását úgy szólván ki kell könyörögnék a szülőktől. Minél egyes gyermeknek utána kell járnunk. Jött-e hittanra, szentmisére? Miért nem jár szentmisére? Mi az, ami akadályozza őt, hogy részt vegyen a szentmisén? Ha nem, akkor vajon milyen más probléma jött közbe? Betegek? Vagy esetleg lebeszélték róla a társai, vagy a szülei? Ezek igazi szülési fájdalmakat jelentenek az egyháznak. Az egyháznak ilyen nehézkesen nyögve, valódva kell utána járnia minden egyes hívőnek, minden egyes léleknek. Ne beszéljünk arról, milyen fájdalmat jelenti lelkipásztornak, amikor három tűz között van. A hívek kívánságának a tüze, az egyházi szabályok és a saját lelki ismeretet tüze között. Például a szülők szeretnének megkereszteltetni a gyermeket, de ők nem esküdtek meg templomban. Megesküdhetnének, de nem akarnak. Mit tegyen velük a lelkipásztor? Kinek tegyen eleget? A szülők kívánságának, az egyház szabálynak, vagy a saját lelkiismeret szavának? Kedves hallgatók, fontoljuk meg, nem olyan egyszerű dolgok ezek. Nem azt akarom hangsúlyozni, hogy sajnálni kell szegény papot mennyit szemben, nem erről van szó. Az egyházról van szó, mindannyiunkról, ami édesanyánkról. Vegyük fontolóra, milyen nehéz körülmények között él az egyház. és szüli újból vízből és szentlélekből a gyermekeit, és igyekszik őket nevelni, vezetni az örök élet, az örök igazságok felé. Gondoljunk csak bele, hogy a lélei bérmálkozók közül, vagy akik a tavaly bérmálkoztak, hányan járnak templomba fennmisére. Azok közül sokan az Úristenről esetleg a káromkodásból hallottak. Hogyan tanítsuk ezeket a gyermekeket? Hogyan beszéljünk az ilyen gyermekeknek a Szent Háromságon, az isteni kegyelemről, az általános papságról, a kereszténységről, az élet céljáról? Hogy tudom megmagyarázni, amikor odahaza teljes hitetlenségben, teljes ateizmusban születnek, élnek és nőnek fel a gyermekek? Sok esetben, hiszen ez a kivétel. Gondoljuk meg, az egyház milyen erőfeszítéseket tesz, hogy az isteni kegyelemnek és az evangéliumi tudásnak legalább a szikráját elültesse ezekbe a lelkekbe. A boldogságos szűzmárja az egyház édesanyja, az egyháznak anyja. Ismeri az édesanyáknak az örömeit, és ismeri az édesanyáknak a fájdalmait. Az anyaszent egyháznak az örömeit és a bánatát is. Kérjük, hogy Jézus Krisztus ne hagyja el az ő egyházát, és aki a tanítványoknak és Máriának pünköskor megadta a Szentlélek két ajándékát, továbbra is a Szentlélek által kísérje az anyaszent egyház működését. Kedves hallgatók, olyan jó tudni, hogy küzdelmeinkben nem vagyunk egyedül, a boldogságos szűz Mária mellettünk van, mert a boldogságos szűzanya ma is az egyház anyja. Kedves hallgatók, a szűzanya ős mintája is anyja az egyháznak. Kedves hallgatók, anyai kéz vezeti Isten népét az üdvösség útján. Az égen feltűnő nagy jel, a megdicsőlt Isten szülő számunkra nem valami távoli szép szimbólum, hanem az egyház reménycsillaga. Isten népe a teljességre, az örök boldogságra hivatott. Róma egykori emeritus püspöke, aki már meghalt és örök nyugalomra helyeztetett, 16. Benedek pápa 2005-ben egy boldogasszony ünnepén elhangzott homiliájának gondolatai segítsenek bennünket, hogy felismerjük Máriának, az egyház anyjának mennyei, ugyanakkor hozzánk nagyon is közeli gondoskodásának, szerető figyelmének örömteli valóságát. A mennyben van egy édesanyánk, az ég nyitva áll, a mennyországnak szíve van. Még egyszer megismétlem, olyan csodálatos. A mennyben van egy édesanyánk, az ég nyitva áll, a mennyországnak pedig szíve van. Kedves Máriádi hallgatók, megköszönöm figyelmüket, kívánok további áldott kegyelmi időszakot, és adja a Jóisten, hogy a Szentlélek által megerősödve bátran tegyünk, merjünk tanúságot tenni hitünkről. Ne szégyeljük katolikus hitünket, ne szégyeljük Isten és az üzenye való kapcsolatunkat, éljük meg ragyogóan, vonzóan mindenki előtt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus és Mária szent neve. Ó, én édes jó Istenem, oltalmazom segedelmet, vándorlásban reménységem, éhségemben lágy kenyerem. Vándor fecske sebes szárnyát, vándor legény vándor botját, vándor székely reménységét. Jézus áld meg Erdély földjét, vándor fecske hazatalált, édesanyja fészkére száll, hazajöttünk megáldotta, Csíksomjó Jézus Mária. Hazajöttünk megáldotta, Csíksomjó Jézus Mária.